Az ellenség. Meg vagyok értve, mondta zászlós kurtán és gúnyosan úgy, ahogy az őrnagytól tanulta. Egy pillanatig még nézett rá, hogy mere válaszolni, aztán megfordult. Persze, hogy meg volt értve. A két napi szabadságnak ezúttal befütyültek, igaz, hogy azzal a feltétellel, hogy a jövő héten beterjesztik Fedort 3 hétre. Hogy neki erre a 2 napra most már nagyobb szüksége volt, mint jövő héten 3 hétre vagy 8 hónapra, avagy örök időre, azt elmondani vagy célozni rá, jól tudta, éppen olyan nevetséges és hihetetlen értelmetlen dolog lett volna, mint arra hivatkozni például, hogy ő szeretne élni, hogy neki tetszik az kék égbolt és a rejtelmes éjszaka, arról, hogy a szíve fáj, még lehetett volna beszélni, persze nem átvitt értelemben, nem úgy, ahogy a költők mondják, hanem úgy, hogy jelentem alásan, szívgörcsön volt reggel. Akkor esetleg átküldik a szanitécekhez a hátsó árkokba, ott jelentkezik Maródira, délután leküldik, éjszaka ott marad, reggel jelentkezik, délben vizit, délután ott marad, holnap után írást kap, esetleg azt, hogy semmi baj. Ez megint 2 napot venne igénybe, és neki most azonnal, ma délután kellene a szabadság. A nő ma még bizonyosan odalent van az elfoglalt faluban, de holnap ott már rendes őrség lesz, a telefonhuzalokat átvezetik, mindenkit elküldenek, vagy nem küldenek el, de nem, erre nem is szabad gondolni, erre az utóbbira, erre a gondolatra úgy érezte, ájulás környékezi. Most azonnal indulnia kell, harapta magában, remegő szájjal, és mikor abban a pillanatban durva, kíméletlen pukkanással csapott le valahol egy gránát, az olyan volt, mint a valaki ököllel ütötte volna a földre azt, türelmetlenül és parancsolóan, induljon azonnal, mert különben agyonváglak. Elég soká vártam, 3 évig tűrtem, hogy éj, piszkos és ostoba hullák közt, de most már nem várok 2 perccel se tovább, ha azonnal nem mégy a fenébe, agyonváglak. Még agyonvághatják az embert, mondta határozatlanul, és mikor Pór, aki 2 lépésnél tőle feküdt a hasán, erre a meglepő kijelentése nem válaszolt, magyarázóan tette hozzá, mielőtt azt a 3 hetet megkapom. Ekkor oly keserű erővel facsarta össze torkát a fájdalom és gyöngétség, hogy úgy érezte, minden felelősség alul feloldja ez a fájdalom. Óvatosan felemelkedett és körülnézett. Az árok túlsó falán éppen kíváncsian és ijedten futottak a rések mellé, heves, sűrű, makacs ágyúzás tört ki egészen közelről. Mi az Isten? Dadogta elhűlve, csak nem támadunk. Átvillant rajta jól ismert érzés, most vagy egy óra múlva kiugrani, lelapulni, aztán előre. Ekkor elszánta magát. Elég homályos volt már, és tudta, hogy minden simán fog menni. Lemegyek a latrinához, mondta közönösen is odavetően, mint egy magának, de úgy, hogy a társa is hallja. A kurta összekötő árkon nehéz léptekkel szürkén vonult keresztül. Mikor a latrinához ért, egy pillanatra meghökkent. Aztán befogta az arcát, és 2 ugrással átvetette magát. Érezte, hogy valami sűrű és ájulatosan undorító piszok freccsen fel a köpenyére, de nem fordult meg, észrevette, hogy véletlenül senki sincs a közelében, most lehet. Felkapaszkodott a csak nem meredek vájaton, egyszer visszacsúszott, a fogát csikorgatta. Most sikerül. Odakint volt a mezőn. Valóban sötét volt már. Pár lépésnyire a kis erdő, ahonnan keresztül jöttek, balról halványan pislákolt valami fény. A falu. Az egész mező, ezt még a sötétben is láthatta, fel volt turva, át volt juggatva. Az erdőfái recsegtek. Félrehúzta száját, megvetően legyintett és lelapulva futott, mikor a fák közé ért, lihegve állt meg. Ebben a pillanatban hangos, lármás, tolakodó kerepelés harsan fel a töltés felől, ami tegnap este megszálltak. Röhögni tudott volna, olyan ficánkoló és ideges, diadalmas érzés fogta el, hogy éppen jókor, éppen az utolsó percben szánta el magát. Gépfegyver, morogta kurtán bólintva okosan. Hát mégis. Már meg is kezdtük a támadást, 1 óra múlva azok mind künt lesznek az árokból, és görcsös, hideg, kegyetlen fegyelemben, mint egy összekapaszkodott lánc, valami különös és agyafúrt gépezet, egyszerre forogni és dübörögni, zakatolni kezdenek. Az ilyet is tudatlan kis csavarok és szíjak és kerekek, amik még sohasem látták a nagy tengelyt, csak azt tudják, hogy néha megindul valahol, messze a gép közepén, és akkor ők is megindulnak, egy és ugyanabban a pillanatban. Ó, milyen ismerős volt mindez, mint a hideg reggeli ébredések, mint a kemény és rágós húskonzerv, sarzsik paszomántja durva parolin, hosszú telefonpóznák, avas olaj a fegyver závárzatán, valóság. És most megint egyszer eszébe jutott az a fájdalmas csodálkozás, mikor 3 év előtt először hallotta meg a gépfegyver kerepelését. A háború, ütközetek, halálhörgés, dobogás, valami zavaros és romantikus álom képében élt benne mindig, cikázó villámok, éjfél lovak nyerítése, tikkat és részek félelem és lelkesedés, dobogó szív, mámor. De mindenről szó se volt reggel is azóta, mert reggel volt hűvös, rosszagú reggel, bambán és fáradtan, s a gondolat nélkül marsolt, és akkor egyszerre valami kiállhatatlan, egyhangú karattyolás zendült fel, és valaki azt mondta, gépfegyver. Csak nehezen tudta elhinni és megérteni, hogy ez az, amiről szó volt, hogy most valahol embereket ölnek, talán őket is mindjárt. A kerepelés erősödött. Hisz ebben a hangban nem volt semmi félelmetes vagy földön túli. Gyózan, bosszantó, sértő és süket lárma volt, mint mikor reggel megindul az üzem valami szürke és rideg gyárban, kat-kat-kat, ahol talán szalámit aprítanak, vagy bádoglemezeket, vagy bőrt vagdalnak és varnak össze, hajszálig egyforma darabkákban, szinte unatkozva és bosszankodva a gépek. És akkor megértette, hogy így is van, és hogy mindegy az, hogy szalámit, vagy bádogot, vagy bőrt, vagy embert. Csak ő hitte addig, hogy van különbség, odahaza, a házak és az utcák között hitte ezt, ahol mindenki másképp öltözködött úgy, ahogy jónak látta, ahol nők mosolyogtak, és az emberek magukról beszéltek, mint a mindegyik valami külön dolog volna. Egyenértékű a többivel, együttvéve, ahol kirakatok voltak, és a kirakatokban könyvek, és a könyvekben emberekről volt szó, és fájdalmakról, örömökről és szenvedésekről, egyes külön-külön élő emberek örömeiről, fájdalmairól, szerelmeiről. Ó, a könyvek! Hosszú veszteglések idején szitáló felhők alatt, hideg fedezékek padlóján hasalva, milyen kábult és sajgó álomban nyelte Fodor azt a betűsorokba zárt csodavilágot, ami odaállt, messze-messze pompázik és csillog, hunyorogva, valami megfoghatatlan langyos, rózsaszínű és lágy levegőben. Regények és novellák és színdarabok egyetlen óriási útleírás bibliájává folyt össze, Ezer egy éjszaka, Kalevala, ami az álmok földjéről beszél. Nem erről itt, a valóságról, a nagy emberaprító gyár valóságáról, amire most 3 éve ébredt fel, született meg abból a lázas államból, amiről azt hitte, hogy valóság, amiről a könyvek beszéltek. Emberek, nők, szerelmek, színház, bánatos és vidám idillek, megrázó tragédiák. Különösen a féltékenység és szerelmi drámák izgatták. Merett szemekkel és égnek álló hajjal leste a megbántott szerelmes hogyfetren kínjában, hány szóval és hasonlattal festés dédelgeti gyötrelmét, vagy folytja meg aztán hűtlen, de végtelenül édes drága nőt. Vagy a tolvaj csábítót megöli, mert kettejük közül csak az egyik élhet, megöli, mert érinteni merte azt, aki neki az életénél és halálnál többet jelent. Egyszer kegyetlen ágyú tűzben olvasott ilyenfélét Fodor, egy életről és egy haláról volt szó a könyvben, de olyan ember életéről és haláláról, hit a könyvben megismert jobban, mint bárki mást valóságos ismerősei közül. Egy emberről volt, ő róla. És mikor a hős utolsót hörgött a könyvben, Fedor vacogva, kábultan ejtette le a könyvet, és mint az alvajáró merett rá kipirult bajtársára, aki már néhány perc óta magyarázott neki valamit, hogy 200-an estek el közülük, de most már biztosítva van az állás, megérkeztek a 79-esek. És most íme, amaz álomország felé közeledett Fedor, az ígéret földje felé, mely ott csillogott néhány kilométernyire. Közeledett hozzá egyedül az erdőben, kiválasztottan, egymagában, mint a sarkutazó, akinek volt bátorsága hozzá, hogy kitépje magát gyáva és nyomorult társai közül, és meginduljon távoli tartomány felé, amiről régi, csodálatos legendák beszélnek. A szerelem várta Fedort a faluban, Ama csodálatos hatalom és felsőbbség, mely nem dolgozik hadtestekkel és osztagokkal és zászlóaljakkal, és nem ismer terep alakulatokat, szakaszokat, rajvonalakat, hanem egyetlen egy embert ismer a milliók közül, egyetlen egy embert, aki több és fontosabb, mint a többi együttvéve. És ha van bátorságot hozzá, te lehetsz az az ember. Egy órát volt együtt tegnap este Annával, és Anna azt mondta, kézzel és szemmel, hogy ő az. Hogy került oda Anna? Felhőből pottyant le, vagy a földből virult? Ezt megtudni nem volt ideje. Annyira emlékezett, mint a olyasmit mondott volna, hogy átutazóban volt, férjét vagy fivérét kereste a fronton, és ott rekedt a rejtett házban, remegve és bénán, mikor a mieink tűz alá vették a falut. Rohanni. A sötétben torzalakok bukkantak fel, egy domb, egy kerítés, kísérteties csend mindenütt. Ez az országút, ezek már házak, fekete odvas ablakok tátják rá irett szájukat. Ez itt, ebben az irányban. Igen, ez az. Fény, fény. Ó, isteni szépség, álom és csoda. Fény az ablaktábla mögött. Egy ugrással vetette át magát a kerítésen. Lebukott, felállt. Oly hangosan lélegzett, szíve úgy kalimpált, hogy félt megzörgetni az ablakot, talán elijesztené. Neki feszítette vállát az ajtónak, és kinyitotta. Az előszobában senki se volt, de a másik szoba ajtaján keskeny fénysáv húzódott tetőtől padlóig. Tapogatózva közeledett az ajtóhoz, elejtett egy széket. Ekkor halk sítást hallott, az ajtó kinyílt, és gyertyával kezében megjelent a nő. Maga elé tartotta a gyertyát, gyorsan becsapta maga mögött az ajtót, és térdre ereszkedett előtte. Anna, ne félj, én vagyok, suttogta rekedten, és közeledett, hogy megfogja a kezét. De mikor odaért, és a nő arcába nézett, riadtan, nyitott szájjal hőkölt meg attól, amit látott. Mi az? Mi történt? Dadogta, és még nem akarta hinni. Aztán, mint a szíve felszabadult volna a fejébe. Csodálatosan nagyszerű, hatalmas érzés volt ez a düh, fájdalom olyan, milyenről valaki csak álmodott borzongva és vágyva könyvei közt. Van bent valaki? Ordította idegen, ismeretlen hangon, amitől felújjongott benne a vad és dühös élet. Később néhány nap múlva csodálkozott, tűnődött rajta, miért hitte ő ebben a pillanatban teljes bizonyossággal, hogy a zászlós van bent, hisz egészen valószínűtlen volt, hogy ott hagyva az ütközetet, leszökött ide ehhez a nőhöz. De bizonyos, hogy ebben a pillanatban azt tudta és hitte, hogy a zászlós van bent, és amit elhatározott, a zászlósra vonatkozott. A zászlósra, aki nem engedte őt el, és aki idejött, hogy elrabolja tőle az egyetlent és mindenek fölött valót, aminek reménye tartotta benne az életet 3 év örök kivalósága óta. Kitépte övéből a bajonettet, és élvezve az eszeveszett düh mámorát félrelökte a nőt. Ebben a pillanatban megértette ugyanva és boldogan, miért kellett megtanulnia ölni. A férfi az ágyon ült, és mikor ő berontott, nehézkesen fölállt. Már a levegőben villogott a bajonett, mikor a véres párán át, ami szeme előtt kavargott, meglátta az egyenruhát. Nehéz koppanással esett ki kezéből a fegyver. Egy ellenséges katona volt. Akkor még nem tudta, miért nem bántotta. 10 perc múlva az árkok felé futva jutott csak eszébe, elképedve, hogy ezt nyugodtan leszúrhatta volna, még meg is dicséri, igazolhatja magát, hogy emiatt jött vissza a faluba, tudott róla, megleste, hogy egy ellenséges katona talán kém elbújt a faluba. De most, az alatt a 2 perc alatt, még megfordult, szótlanul kiment, átment a másik szobán, kilépett az utcára, és betette maga mögött az ajtót. Az kóvágott csak határozatlan, fáradt és nyomorult bánattal a szívében, hogy ezzel most semmi dolga, ezzel a fáradt és szürke katonával, ezt nem öli meg, mert hiszen ezt úgy is meg kell ölnie holnap vagy holnap után, mikor majd együtt forognak a nagy szürke gépben, s a maga ellenségét kereste odabent, a szobában, aki őt bántotta meg, és akit nem talált sehol.